Köszönöm szépen Hajós Andrásnak és utolsó barátjának, Kisvári Ferencnek.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük
a meghívást.
Ma este.
De te neked is van ma este betegsége, mi?
Igen, igen, állandóan.
Fiam, van, hogy a csajomnál kimegyek az erkélyre cigizni, és egyszerűen érzem, hogy van jogom azt mondani a fenyőfáknak, hogy jó estét, szevasztok, akkor kezdődik a bulé.
Igen.
Pusztán attól, hogy egy erkély, ami egy méterrel magasabban van.
Igen, de hát a Duma Színház is már berakott ilyen déli matini előadásokat, és ott rendszeresen jövök ki, hogy jó estét kívánok. Tudod, itt ülünk az ablaktalamba, ők már egy órája.
De milyen a déli közönség?
Éhes.
Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk Hajós András, sok minden, és Kisvári Ferenc, zenész. Kettejük barátsága egy érett barátság.
A műsor lényege, hogy elhívok egy olyan embert, akit a hallgatók is ismernek, és az én szívemnek is valamiért kedves. Ez vagy te ma, András. Bármilyenről sosem beszéltünk
face-to-face.
Köszönöm szépen, örülök. Kedves nézők, egy lecsúszott, egy felemelkedő és egy álló csillag műsorát látják, döntsenek.
Igen. És itt van velünk Kisvári Ferenc, aki pedig Hajós András jó barátja. Legalábbis volt egy olyan szakasz az életetekben, amikor szorosan együtt dolgoztatok, nagyon sokat együtt voltatok, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ti jó páros lesztek, meg te abszolút médiaképes vagy. Tehát úgymond vállalható vagy.
Ilyenre emlékszel.
De pedig milyen kegyetlenül osztasz itt be minket föl és le, és hány év van még bennünk, és médiaképesség.
Igen, és azt hittem, hogy az elmúlt 6000 koncertnek egy olyan legenda kidomborítása lesz, ami valóban a hátam mögött van majdnem számszerűen.
Mindenesetre érdekes, hogy a Feri egyébként szerintem számszerűen méterben, órában körülbelül szerintem 50-szer annyit állt színpadon, mint én. De mi egyébként az Emirulez zenekarból eredünk. Tehát a mi megismerkedésünk az Emirulez zenekarnál kezdődött, aminek a Feri a dobosa lett, mert mi kinéztük, és hosszú hónapokon keresztül különböző koncert helyszíneken járkálva és fellépve azt mondtuk, hogy bárcsak nekünk ilyen dobosunk lenne. Míg egyszer a Hegyi megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha nem csak ilyen dobosunk lenne, hanem konkrétan ő, és akkor lett egy találkozás, és most mondhatnám, hogy a többi az történelem, ha ez bárkit rajtunk kívül érdekel.
De a valóságban ez egyébként sokkal érdekesebb, meg korrektebb volt, mert az Andrisék, amikor már szinte eldöntötték, hogy dobost váltanak, vagy az alapító tagot leváltják, akkor már szinte ez eldöntött tény volt, amikor engem láttatok a Szikoránál a Szigeten 2004-ben, és hát
gondolkodtatok, hogy a Szikorát hívjátok az együttesbe.
Igen,
én éreztem, hogy ha a Szikorát hívják, akkor az én pozícióm egy picit meggyengül énekesként, ezért én arra szavaztam, hogy inkább a dobost.
Úgyhogy az annyira elsöprő volt akkor aznap az a minőségű koncert, hogy utánunk jövő Andriséknak kicsit, szóval valóban kapaszkodni kellett, hogy azt a hangulatot tovább vigyék, így szombat este egy szigetsátorban. Fél évvel később húsvét tájékán felhívott a Hegyi Gyuri, hogy nem, hogy én vagyok, és engem kerestetek, tehát egy kicsit most a barátságunk kapcsán finomítasz, hanem nekem komolyan meg kellett ötödikként felelnem. Utoljára hívtatok, mert másik négy telefonszám már beelőzött.
Hát lehet, hogy úgy csináltak
szerénket,
csak.
Igen, nem, mi azért meghallgattunk.
Nem, a Liszt Ferenc térre kellett menni.
Mert megpróbáltunk eljátszani egy ilyen casting helyzetet, és találkoztunk másokkal is, akikkel az első percben nyilvánvaló volt, hogy ne, tehát igazából csak magunknak akartunk nyugtatást, hogy nehogy már rögtön eldöntsük, hogy a Feri, az mi van, ha vannak mások is, és de hát körülbelül a beszélgetésünk negyedik percében nyilvánvaló volt, hogy van valami olyan kémia emberek köztünk.
Ez sem így van. A beszélgetés az egy dolog, az Andris volt nagyon felnőtt és nagyon olyan igazán profinak látszó főnök, hogy
igyekeztünk.
Jó, tudod, hogy a dobolás az 50%, a másik 50% az a busz lesz. És jót mondott, én ennyire, tehát őt akkor még egyáltalán a többieket sem ismertem, akkor adtak nekem három dalt, hogy következő szombatra tanuljam meg. Most eleve olyan stresszben voltam, hogy egy lakótelepen, egy dobiskolában egy mozgássérült kislánnyal szemben, akit a nagymamája hozott dobórára, ott tanultam be a Hello Turist, meg a Zazi, meg két-három olyan dalt, ami a vizsgadarab volt.
Ami zárójában engedzem, én sem tudtam akkor még a szövegét az első 3-4 évben, de azért neki úgy tettük.
Első 3-4 évben.
Hát voltak áthidaló szövegötletek, pillanatok, kibúlvó improvizációk.
Elhúzódó szólók.
Igen, inkább egy ilyen bármilyen népzenei klisék beemelése, ami hát 100%-os volt. de hogy igazán egy ilyen klasszikus meghallgatásos felvétel is dolog volt, de hát nyilván azért valahol bíztam magamban, hogy nem sejtették, hogy ki érkezik.
A Feri elég jól kézbe vett minket. A Feri a tulajdonképpen, én nem tudom már néha, hogy 6 vagy 7 éves korodtól ülsz a dob mellett, de egy olyan rálátással és profizmussal rendelkezett már addigra a zeneiparban, és közben annyira megértő volt velünk, hogy ő volt az első, aki megtalálta azt a hangot, hogy oké, kisfiam, de ez nem úgy van. És akitől mi is elkezdtünk, nem tudom, hogy ezt észrevette, de vagy feltűnte, nekünk feltűnt, hogy végre van valaki, aki úgy a társunk, hogy amikor kell, akkor az apukánk is, és ez nem az ereje, nem a nagypofájúsága, nem az életkora, hanem egyszerűen az addigra már nem tudom én 6400 koncertjén látott dolgai miatt tudja, és hittünk neki.
Még csak nem is az én érdemem, még csak nem is az én érdemem, a dob olyan statáriális, számtalan helyzetben tapasztalhattuk, hogy ha én elkezdem, ott muszáj jönni.
Menni. Még nem is mondtam neked
lehet
soha.
Lehet névsorban kibújni, meg téveszteni, de dobbal ott nincs mese, tehát ha én elkezdtem valamit, akkor nekik muszáj volt igazodni.
Soha nem mondtam neked, de múltkor pont gondolkoztam a dob szerepén, és rájöttem egy nagyon érdekes jellemző hasonlatra. Kivégzéskor dobolnak.
Is, igen.
Tehát a dob jelentőségét és erejét, hogy az milyen játék, az azt mutatja, hogy
volt pár
hogy kivégzéshez nem nagyon engednek más hangszert, oda dob kell.
Volt pár ilyen próbánk.
Magáért, az életformáért csináltuk, és képesek voltunk elfeledkezni olyan alapvetésekről, amelyeket mai ésszel akár kárhoztathatnám is magamat, de fölösleges a múltba visszamenni, hogy mi lett volna, ha ilyenek voltunk, de azért emlékszem olyan konkrét pillanatokra, ez még talán a Feri előtt volt, amikor a Hegyi Gyuri megkérdezte egy koncert után, hogy az, hogy a közönség először szomorúan állt, majd egy része elment, és látnivalóan másik színpadnál vidáman ugrált, majd a maradék lehajtott fejjel szépen berúgott és lefeküdt a földre, ez nincs összefüggésbe azzal, hogy kizárólag lassú, depressziós témájú, érfelvágó számokat játszunk, melyek között én olyan stand-upokat tartok, amelyek arról szólnak, hogy miért vagyok elégedetlen az élettel, önmagammal és ezzel az egésszel, amit itt a színpadon csinálunk. És akkor így elkezdtünk ilyen alapigasságokra rájönni, hogy ja, hát egy fesztivál közönség ugrálni akar. Aha. Szóval mi nekünk volt egy utunk, amit bejártunk, és nagyon sok mindent rosszul, ugyanakkor szabadon, őszintén és ilyen izgatott vizslakutyaként rácsodálkozva a dologra csináltunk, de azt hiszem, hogy nagyon kellett az a higgadt szemlélet, és az a megmondani merés. És egyszer csak úgy érzem, hogy virágba borultunk, majd meg is szűntünk.
A barátságunk ezt se sínylette meg. Az Andris mondta, talán az életemben a legszebbet úgy mutatott be egyszer egy cégnek, akiket aztán aznap betanítottunk zenélni, hogy Kisvári Feri az utolsó barátom. Ami egy nagyon fontos, nagyon mély, nagyon intelligens megközelítés, mert én azt gondolom, az Andris is így gondolja szerintem, hogy egy bizonyos kor fölött nem lesz már új barátod. Nem csak azért, mert megy előre az idő, nem lesznek olyan élmények, hogy feltétlenül legyen olyan sztori, hogy mától a barátom vagy.
Mi a 40-es éveinkhez közeledve találkoztunk, de egy kamaszkort éltünk meg, és bár felnőtten is idősen ismerkedtünk meg, mégis a Ferivel való barátságom az nekem pont olyan, mint akikkel ötödiktől kezdve együtt voltam. Tehát mintha valahogy visszanyúlt volna az időben, pontosan olyanok vagyunk, azt hiszem, mintha a gyerekkorunk óta ismertük volna egymást, mert abban az időszakban olyan mélyre tudtunk egymásba menni, meg olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy az kiirthatatlan, akkor is, ha például az utóbbi fél évben nem nagyon tudtunk találkozni, ez szerintem elsősorban most miattam van.
Hát én a barátságon keresztül semminek nem örülök jobban, mint hogy a dalfutárral ilyen intenzíven évek óta elfoglalod magad, és egy ilyen értékteremtő műsor, mert ma, amiket én hallok, látok, kerülném az idősödő fotelkritikus karaktert, hogy akkor ez a zene az én időmben. Sajnos nem alaptalan, mert nagyon azért néha-néha elmegyek, hanem is nagy igényel, de elmegyek koncertekre, megnézem, És nem értem valahogy ma olyanok a zenék számomra, hogy előbb ugrálnak, mint ahogy azt hallom a zenében. Mm. Tehát előbb próbálják meg nekem elhitetni, hogy ez most már nagyon jó, és ez most már nagyon laza, és ez nagyon külföldi.
Nekem is volt ilyen barátnőm.
Igen.
Előbb próbáltam velem elhitetni, igen, hogy ez igen, jó, mint tudnak jártam.
Ugyanez, körülbelül ugyanez. Úgyhogy, ja, hát én ezeket már másképp látom.
Meg hát van még egy szempont. Én azt hiszem, hogy a Feri például meglátta azt, és én olyan emberekhez tudok kötődni, akik ezt a titkot ösztönösen meglátják, hogy nagyon nehéz velem, de nekem nehezebb velem, mint nekik. És ahol én megérzem ezt a megengedő segítőséget, akkor tudok valahogy hazaérkezni, ahol nem... És a Ferihez ilyen értelemben hazaérkeztem, és lehettem őszinte, és soha nem meccseltünk. Volt vitánk, volt máshogy gondolásunk, vannak ízlés-stílusbeli különbségeink, akár jelentősek, de...
De nem volt egy udvarias nyálas, hogy te a barátom vagy, és akkor nem lehet, beleálltunk dolgokba, ha olyasmi volt, nem tudnék most igazán felidézni ilyet.
Én fel tudok idézni, az egyik utolsó koncertünkön minősíthetetlenül viselkedtem, úgy viselkedtem minősít, már azt éreztük, hogy ennek vége lesz, én valahogy a közönségre kezdtem el haragudni emiatt, hogy ennek vége lesz, noha a közönség tehetett erről a legkevesebbet. Tény, hogy voltak ilyen nem jó körülmények is, meg ízés, egy sértődött fasz voltam a színpadon, és bunkóskodtam a színpadról lefele, nem viccesen, nem idézőjelbe, hanem ezt te is tudod szerintem, még akár lehet, hogy veled is történt stand-uposként, hogy van olyan, az embert megszállja az ördög, és úgy viselkedik, mintha Michael Jackson lenne, aki köteles hódmezővásárhelyen a strandon fellépni, és hogy jön ő ahhoz. Tehát, hogy lett egy ilyen. És képzeld el, hogy mindenki lapított mögöttem, kínos volt, az egész szörnyű volt, és én is tudtam, hogy szörnyű, amit csinálok. Nem bírtam abba hagyni, hisztis gyerek, tudod, aki tudja azért, de nem. És a Feri a végén odajött, vagy utána másnap, ez most ebből a szempontból mindegy, és nagyon szépen, nem lebaszva, de nagyon szépen és keményen megmondta, hogy figyelj, de kisfiam, ilyet nem lehet. Ez az a határ, amin nem lehet átmenni. Ez nem egy veszekedés volt, ő nem bántott engem, ő értette, hogy ez miért van, de olyan határozottan és egészségesítően letette, hogy ezt nem lehet, és aztán nem kellett addig eljutnunk, hogy ezt ő folytassa azzal, hogy mert hogyha még egyszerűen, akkor én már nem jövök, vagy te változtasz, semmi. Egyszerűen csak közölte velem azt, amit én is azt hiszem hallani akartam, meg akartam egy kicsit keresni hisztis gyerekként ezt a pofont, hogy ilyet nem lehet. Tehát nagyon jól esett a furcsa igen, módon.
Érdekes, hogy én erre pont nem emlékszem, viszont azt az azért
tudom.
Hát igen. Kérem, ha a környezetében pszichológiai problémás embert észlel, hívjon. Hogyha visszagondolok, ez már nem egy utolsó koncert volt, mert ez 2007-ig mondható utolsónak, ez 2013-ban...
Hány utolsó koncert?
Ez nem a megélhetési feloszlás együttes, pedig tudnék részt venni ilyenekben, de ez egy visszatérő, tulajdonképpen egy ajándék volt.
Milyen jó zenek van, megélhetési feloszlás együttes. Az első perctől nem hazudik. Az első perctől közül miről van szó, ez korrekt.
Igen, tovább oszlunk, mint egy múmia.
Valamelyik este valami ilyen beszélgetésben én ezt találtam ki, hogy elmaradt koncerthez keresek tagokat. Tehát itt is volt, tehát vannak ilyen esték, de hogy 2013-ban azt hiszem a Lőben vagy Noresznak az erős kérésére álltunk össze még egy kicsit fesztivál.
Erre nem jól emlékszem, mert ez az első leállási körbe volt, ez a Szimacsarnok. Ez a Szimacsarnokban volt valami minősítetetlen.
Az a pontosan a legutolsó volt, mert...
Na most vagyunk érdekelnek.
De milyen szép emlékeitek. Ott volt minősíthetetlen? Vagy
mert most
volt
mit? Most meséljük azt, amit mindenki egy ilyen helyzetben csinál, hogy mekkora siker is, hogy szétszakították, elvágták a sziget sátrat, a tízezres sátrat oldalt, hogy bebújjanak, meg... Tehát most ezt
nem, én ezt nagyon becsülöm, és szerintem a
tudja azt mesélni, erről kevesebben mesélnek.
Figyelj, Attila, amikor megírtad a kör közepén, akkor mi volt az első gondolatod?
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. Olyan jót mondtál az előbb, hogy másoknak nehéz veled, és nem tudják, hogy neked milyen nehéz magaddal, hogy én nekem már, amióta így ismerlek személyesen is, akkor elmondom röviden a hozzád való viszonyomat. Én 20 évesen először...
Fia, akkor most ez átalakul egy ilyen lebaszó sóvá?
Nem.
Menjek?
Nem. Tehát én először, nekem Balázska barátom mutatta 20 évesen a Lány, aki csak derékig látszik című dalt. És mondom, hogy basszus, ilyen van. Hogy milyen, hogy mennyire őszinte, meg mennyire tele van mindennel, és hogy most nem hallottam, nem tudom én már valahogy 7-8 éve, és most csak azért is megint meghallgattam, és még mindig ugyanakkorát ütött, mint legelőször. Tehát nekem Hajós Andrásról, amikor még képet se tudtam, arcot se tudtam hozzárakni, csak ezt a hangot, meg ezt a dalszöveget, így az volt az első ilyen döbbenetem, hogy úristen.
Ami és aztán... egyébként 100%-ban Hegyi György szövege. Tényleg? Ezt csak egy zárójelbe teszem meg, hogy itt vagyunk 20 évvel később, hogy milyen tragédiákat okozhat maga ez az iparág. A Gyurinak ezt nagyon nehéz volt elviselnie. Ez 100%-ig a Gyuri szövege.
Aha.
És látod, te, aki ennek kevés rajongója vagy ennek a dalnak, még te sem tudod, hogy mindaz, amiért rajongtál, az csak az én számból jött ki.
Igen, az igazi, Inception.
Ez igazi kegyetlenség egyébként a szakmának, hogy aki vásárra viszi a bőrét, adja az arcát, biztos vagy benne, hogy ő írta a szöveget, mert ő adja át neked, és 10-8-szor nem.
Aha. Na tessék, ezt akkor most jó, hogy helyre tettük, ez csöppet sem csökkenti a te érdemeidet, és aztán jött az, hogy én elkezdtem a stand-up fele kanyarodni, és te akkor már stand-up voltál, amikor Duma Színház még nem is volt, és aztán én a Duma Színházban láttalak, ahova én akkor már egy-két hónapja járogattam
ez
fellépni.
Ez persze a régi Duma Színház régi volt, Duma amiről azt kell tudnia a mai hallgatónak, hogy akkor a Duma Színház ott tartott, hogy hárman képviseltük az új generációt és a fiatalokat.
Igen.
Tehát a fiatalok a Badár, a Szőke, meg én voltam.
Igen, ti voltatok a fiatalok.
Szóval azért ez jó régen volt.
Jó régen volt, 2004-ben, 2005-ben, nem tudom, és akkor ott láttam egy ilyen fellépést, ahova elhoztad magaddal Ferit, szerintem pont azért, hogy ott valami, nem tudom én, pszichés segítségként, vagy mankóként, hogy ne érezd magad egyedül a színpadon.
Ez inkább az Andrisnak volt a rendkívül széles szociális háló érzékenysége és kedvessége, hogy belevisz ebbe a világba. Az akkor is ott egy enyhén szólva félre sikerült, vagy kicsit...
Jó, erre azt mondjátok, hogy félre sikerült nyilván, én ott lelkes amatőrként azt láttam, hogy a 60 fős kis kávézó sose volt még annyira csurig, mint amikor ki volt írva, hogy Hajós András, te ebből nyilván nem tudom, hogy mit észleti, mert nem voltál
én is olyan voltam, jaj, hogy... Én sem voltam sose még annyira csurig.
Igen. Az estére emlékszem, hogy hasig ki volt gombolva az inget.
Igen, és a gázsimat konyakban kértem.
Talán azzal oldottuk meg a felkészületlenséget, hogy a televízióban ment valami választási beszéd, valamilyen politikus hölgy beszélt, és gyorsan felhangosítottuk, és az Andris készségére jellemzően 100%-os beszéd, párbeszéd, rap improvizáció keletkezett a televízióban.
Te ilyenekre emlékszel?
Hát ezekben jobb az agyam, és hát nekem meg kellett találnom azt a középtempót.
Igen, dobott.
Igen, ami a beszédnek egy olyan komfortot ad, hogy kivárjuk, ugye a politikus nő mit mond, az Anand is mit reagál. Szóval a sok bajlódás, egy pillanatra visszakanyarodva, a sok bajlódás, sok marcangolás meg a kétség között, amivel az Andis természetét kezelte ő maga is, ugye, meg mi, abból végül is azért az utolsó másfél aktív évben olyan szenzációs, maradandó, eredeti, és nem elfogultságból mondom, mert én viszont valóban játszottam 25 másik zenekarban, hosszabb ideig, tehát nem csak egy-egy napig, tehát annyira különlegesen hisztérikus, nagyon jó egyensúlya volt az Andris improvizációinak, helyén való volt, jó volt az arány, nem sajátította ki a koncertet, azért, mert ott vagyunk mögött, és most ő szerepel, megőrítette, megbolondította a közönséget két várra, és erre jött rá a nagyon erős önazonos zenélés. Mm. Amikor annyira jó érzésből csinálod azt a zenét, hogy tényleg nem kell hátrafordulni, hogy ez most azért lesz, vagy a sorompóról énekel.
Azt a hangulatot, amit élőbe csináltunk, akár az ilyen side projectjeinkkel, meg ilyen útkereséseinkkel, meg őrült dolgainkkal, mint hogy Duma színházozás, meg zenetréning, meg egy csomó dolgot csináltunk, percenként lett egy ötletünk. Én azt hiszem, hogyha akkor egy instás gyorsabb, tiktokosabb világ lett volna, akkor ebből talán sok minden fennmaradt volna, akkor talán ez át tudta volna adni azt a hangulatot, hogy szerintem igazán különleges, érdekes dolgokat csináltunk, őrültek voltunk, igen, éjszakai őrültek voltunk.
Azért mondjuk nem tudom, hogy mennyire lettél volna boldog, ha szinte a tudtadon kívül azokat a kis jellemző epizódjaidat felvettük volna, és instán megjelenik, hogy kiszállunk a 13. kerületbe 5-kor egy buszból, ami egy örökké valóság volt eleve, kiszáll az Andis azonnal cigarettázva égbolt, hajnali égboltra feltekintés. Istenem, meddig kell még élni?
Semmi olyan extra dolog nem történik ezekben a történetekben, ami más baráti társaságban ne történne. De mégis ezekről mesélünk, nem arról, hogy hú, emlékszel, abban az évben volt a legnagyobb koncertünk, meg ott kerestük a legtöbb pénzt. Én azt hiszem, hogy én ezért vagyok iszonyú hálás ennek az egész korszaknak, és a Ferinek is, többiekkel együtt, mert lett egy olyan megdöbbentően izgalmas kamaszkorunk, mintha gimnazista korunkban történt volna. Kaptunk egy ilyen ajándék időgépet egy picit az élettől, aztán van ennek egy másik oldala is, hogy hogyan estem például én, meg talán mások is, de azokról az ő dolguk beszélni, túlzásokba és önpusztítás téren mennyire hittük magunkat 14 évesnek néha, de hogy ez egy egyszerű barátság történet.
De olyan érdekes, hogy figyelem a barátságok anatómiáját ezekben a beszélgetésekben, és Enikő és Balázs, aki igen, korábbi adás vendége volt, és találkoztál kint velük, Feri, ugyanezt mondták el, hogy ők a barátságukban vagy azt érzik, hogy ilyen 7-8 éves gyerekek, vagy pedig ez a gimnazista. Tehát ebben a két fázisban érzik magukat. És ez egy olyan érdekes, nem tudom én, velejárója a legtöbb barátságnak, hogy innen érzed, hogy valaki igazán megvan, hogy azt a kamaszt tudjátok egymásban megszólítani.
Például akkor vajon az őszintén érdekelne, hány évesnek érezted magad, amikor most már mondhatjuk végül is bulvármentesen, hogy egy gyakorlatilag házasságjavító terápia hétvégére utaztál a feleségeddel Rómába, vagy nem tudom hova, és én akkorra már bevezettem a társaságban egy bizonyos olasz ilyen nagyon jó minőségű, jó ízű limonádénak a szeretetét, és ezt én tudok néha ilyen endorzer-szerűen, olyan intenzíven, olyan szuggesztíven ajánlani, hogy időnként rátelepednek az ajánlások a társaságra. Az Andris tudta, hogy ez olasz, ez az üdítő. De hát elmentek a volt feleségével 3 napra, és utána 2 nappal indultunk koncertre. Hogy tényleg érdekelne, hogy akkor hány évesnek gondoltad magad, hazajöttek onnan, és utána elindultunk a 13. kerületből busszal a koncertre, és 5 kilométer, és ja, Feriet hoztam ezt neked, és akkor odaad egy ilyen üdítőt, ami hát fantasztikus, csodálatos gesztus. Megyünk 20 kilométert, a gitáros elővesz egy ilyen üdítőt. Nem folytatom, mind a 7-6 ember, talán még a sofőr is, tehát az Andris ezen a terápia olasz hétvégén 8 darab ilyen üdítőt egy hátizsákba hazahozott Rómából, hogy ez a poén üljön.
Nem viccből mondom, és stand-upozásból. Kénytelen voltam a szeretetet neked adni, hiszen drága Andreám, akivel a mai napig jó viszonyban vagyunk, és gyermekeim anyja, és ma este is például 4-en együtt fogunk vacsorázni, és minden oké, de hát drága Andreám nem volt éppen akkor szerethető, hiszen hajnali 2-kor rugdosta az ágyat, és azt mondta, hogy a faszért fociznak lenne a gyerekek a szökőkútnál, így nem lehet aludni, mondom, mert Olaszország, mert itt ez van, mi ezért jöttünk, és ezt lehetett tudni, 3000 éve, hogy itt hangosan ordítani fognak a szökőküt korul éjszaka is az emberek, nem most akarjál aludni.
És ez volt a házasság.
Ott van ez, de közben meg végig ott, hogy hol fogom megvenni a 8 üdítőt a Ferinek.
Azt hiszem, tehát, a barátságnak azt hiszem az a lényege, hogy emberek valahogy szexualitásmentesen, és talán ezt is bulvárként kimondhatjuk, hogy végül annyi-annyi megfontolás után, hogy nem kéne nekünk inkább együtt élni, nem könnyebb lenne, végül is nem tudtunk meg homoszexuálisodni, nem tudtunk a genetikánk ellen menni, úgyhogy a Ferivel végül ezt nem léptük meg, de ettől eltekintve...
Ez egy jó kérdés, hogy van-e barátság férfi és férfi
között? Ettől eltekintve azt hiszem az a barátság, hogy valakinek adni akarsz, állandóan valamit az eszedben jár, hogy hú, mit fog hozzá szólni, hogy hú, basznek, ezt mikor elmesélem neki, hogy írok neki, hogy ezt meg kell osztani. Tehát, hogy megosztani, adni és kapni, ez valami kommunikáció, ami ha jól megy emberek között, akkor szinte mindegy egyébként, hogy életkoruk, ízlésük, főzelék fajtájuk tekintetében.
Jó, azért a túlzó érzelmeket és gyanús közeledést azért sok minden torpedózta. Például tudtál úgy horkolni a Békés Csabai sportcsarnokban hajnalban, hogy azt hittem, hogy a Rammstein koncert kezdődik majd, és erre valahogy ingyen bekeveredtem.
Igen, ez a libidót azért nagyban csökkenti.
Igen, valamint mindez azok után, hogy az Andis az egyetlen az életemben, azt hiszem, hogy én kimondhatom néhány ezer koncerttel látom mögött, hogy elég jól ismerem a benzinkutak világát, a minőséget, az eshetőséget, hogy mit eszem, és ahhoz képest, hogy mit kérek, és mit kapok. Az Andis volt az egyetlen egy ember, aki vettünk pizzát hajnali háromkor, ez Békés Csabán szokás, ez egy régi szokás, hogy ott viszont a Cyril betűs mikróban meg is csináljuk rögtön. Nem tudom, hogy neked melyik ilyen vad benzinkutas történeted van-e gasztronómiával kapcsolatos. Azt tudta ez a pizza és ez a Cyril betűs mikro, hogy egyre nyersebb lett. Én ilyet nem tudom, hogy történt. Nem tudom, mivé bomlott volna. Lett egy állaga, amit valahogy elfogadtunk, kitettük, és az Andris rá tudott venni, figyelj, apám arra tanított, hogy semmilyen ételt soha. Se kidobni sem. Tehát meg tudtam veled enni hajnali háromkor egy közben is visszakelt
szomorúan
pizzát.
Szomorúan álltunk az utolsó pénzünkön fáradtan, és ötször visszatettük azt a pizzát, és a végül már egy ilyen dühös harc lett, egy ilyen sziszifuszi küzdelem, hogy a pizza győze vagy mi, és annyira akartuk, hogy ehető legyen, és
de minden ott volt, hogy a fogóval indítod el az orosz mikrót, tehát hogy minden mutatott abba az irányba, hogy gyerekek.
Ez se a világ története, de
persze, de
el voltunk vele órákig, és tulajdonképpen ki tudja, hogy mi a különbség a között. Mert ez a történet, ha tényeit veszed, akkor egy iszonyú fáradt, szerencsétlen, dühítő dolog. A faszért nem tudtam én enni, és egy ilyen szart kellett ennem. Így is ki lehet jönni ebből a történetből. De ha melletted van egy barátod, akkor ez a történet stand-up-pá, színházzá, regényi kalandá, és látod, 25 év múlva is egy pizzára emlékszünk.
Hát jó, nekem a legemlékezetesebb történetem a gyerekkori legjobb barátommal az az, hogy nagyon közel van a születésnapunk, általában együtt ünnepeljük, és az édesapja kivitt minket a római partra egy ilyen hotelbe, ahol volt élő cigányzene, és ott mulattunk, ahogy 25 évesek próbálnak cigányzenére mulatni, félig tátogva a daloknak az általunk ismert szavait, vagy szófoszlányait, és ott kapott az apjától egy 1949-es bort, egy olasz bort, ami nem tudom én, és ez meg mekkora befektetés, és ezt rakd el, fiam, és forgasd is majd. És nem, és mentünk vissza a Dózsa György úti albérletébe, ott aludtunk, kereste a lakáskulcsát a kapunál, berakta a hóna alá az üveg bort, matatott a zárba, és kicsúszott a hóna alól a 49-es bor, és széttört, és szétfolyt a Dózsa György úti aszfalton. És ott álltunk fölötte, és azt mondtuk, hogy hát ez
után hogy lettél emérül ez rajongó?
Sosem fogjuk elfelejteni, és ez egy nagy sztori, de az hogy másnak csak
azoknak,
egy folt másnap
akik
az
benne vannak, azok ezt igen. Úgy élik meg. Jó, hát persze, hát lehetne, van olyan zenész ismerősöm, aki elment, és három napok múlva került haza, tehát különböző
a színpad világában az a csodálatos, és mi azt hiszem, attól részegültünk meg igazán abban a korszakban. A Ferinek ez egy szakma volt, ez egy választott hivatás, és egy teljes életre szóló elkötelezettség, hogy zenész. És a zenekarunk egyik felének, a profiknak ez szintén így volt. Nekünk pároknak, velem az élen ez egy kaland volt, egy tanulás, mert magam módján én is elköteleztem magam a színpadhoz egy életre, de nem csak mint zenész, és zenésznek sosem mertem tartani magam ezekhez az emberekhez képest, akik tényleg 6 éves koruktól napi gyakorlással, stb. De a színpad világában az a csodálatos, hogy ezt a barátságot, ezt a hülyéskedést, ezt az életformát produkcióvá lehet transformálni. Ebből a hangulatból, mert egy dal, ahogy a Feri elmondja, 4 perc, de közben egy önálló univerzum is abban a dalban, az alatt a 4 perc alatt, amit te képviselsz előadóként, ahogy te játszol, abban benne van a 20 évvel ezelőtti elkezdésed és gyakorlásod, benne van a hangulatod, a személyiséged, és ami a legszebb az egészben, hogy az a megfoghatatlan szikra, amit X-faktornak nevez egy műsor, nagyon találó elnevezéssel, annak ellenére évtizedek óta, hogy nem találja meg, legalábbis a magyar verziója, de ez a bizonyos X-faktor, ez lehetőséget ad arra, hogy a közönség jegy vásárlása által te jogot kapjál, hogy így élj. Mm-hmm. Ez valami egész fantasztikus dolog, hogy te odaadod ezt a munkádat. Szóval ez tényleg bizonyos értem egy mennyország. És nagyon érdekes arról beszélni, hogy ma, mikor mindenki a színpadra vágyik, hiszen mindenkinek a telefonjában van egy színpad, egy sokkal nagyobb színpad van mindenki telefonjában, mint amire mi valaha eljutottunk vagy fogunk, mert legalábbis logikailag 2 milliárd embert elérhet vele azonnal. És én azt hiszem, hogy akik a színpadra vágynak, azok nem tudják, de ezt keresik. Téved az, és mindig beteg lesz, és mindig kudarcos, aki a színpadon azt keresi, hogy pénz. Jó, vannak a kőművesek, akiknek ez egy projekt. És,
az ügyesiparos.
Igen. De a legtöbb srác, aki színpadra vágyik, azt hiszem ezt az együttállást keresi, hogy önmagam lehessek, a barátaimmal lehessek, időnként szólhassak valamiről, ami nekem fontos, amiben hiszek, és ráadásul ezt úgy olyan zenével, vagy olyan módon, ami nekem izgalmas és jó, és közben a társadalom megdicsérjen ezért, és megengedje, hogy csinálsa.
Az intelligens, kicsit túl finom kibontáshoz képest egy újabb epizóddal emlékeztetnélek, és akkor szevasztok, FO délután napsütés.
Igen. Ezen a koncerten volt az, hogy koncert annyira tűző nap volt, de szerintem 45 fok, hogy egyrészt a közönség, én nem tudom, hogy ez Balaton volt-e Velence, de a közönség...
Az első Balaton Sound volt.
Az nem,
a kopasz fején
igen,
fel a
nem
napsütés.
Vett részt a közönség a koncerten, mert mint a mikrofonba beleszóltam, reménykedve, hogy mi van, ha elmarad, és akkor kapunk egy ilyen Viszmajor félgázsit, de hazamehetünk. Mondom, hogy van itt egyáltalán valaki, és a vízből, nyakig a vízből ülve egy olyan 500 ember kihújogott, hogy itt vagyunk, kiderült, hogy kibírhatatlan a közönség pozíció délután 4-kor a színpad előtt, majd akkor elkezdtük a koncertet játszani, és akkor és ők onnan a vízből betapsoltak meg, ez valahogy eljutott hozzánk, akkor nek van értelme. És egyszer csak olyan érzésem kezdett támadni, fuldokolva az oxigénért, megőrülve legelül a színpad elején a napsütésben, mintha én egyedül lennék a színpadon. Volt egy, és a zenekar, ahogy a színpad árnyéka vonult aha. az idő múltával egyre hátrébb és hátrébb, a zene kis hián a Feri is a dobját odébb húzta. A zenekar a színpad szélére kivonult az árnyékba állni, és én ott álltam elől, tehát mögöttem 200 méterrel egy zenekar, akik ilyen jó, még ezt megcsináljuk, de utána tényleg elájulunk. Velem szembe a senki földje után állítólag a vízben a közönség. Én meghalok, de minek? De én azért tudtam ott az elején bátran repülni, mert pontosan tudtam, hogy a világ legjobb, legodafigyelőbb zenészei, társaim, barátaim vannak mögöttem, és nem kell hátranéznem. Figyelnek engem, és volt egy csodálatos rend, egy hierarchiamentesen foglalta el mindenki a helyét, mint ahogy, és ez gyönyörű a zenében, hogy amikor valakinek azt kell csinálni, hogy beszámol, mint egy dobosnak, akkor az se nem az, hogy hát akkor én csicska vagyok, mert én csak ennyik hallatszom, aztán a többiek elnyomnak, se nem az, hogy én mondom itt meg, hogy mi lesz a tempó, hanem az egy, most ez a dolgom, azért, hogy utána a többiek következhessenek, és én majd ő hozzájuk alkalmazkodva is viszont, de ha lelassulnak, kicsit felhúzom őket. A zene ilyen szempontból a zenélés, egy zenekar, egy csodálatos munkahely. Egy álommunkahely, egy oázis ahhoz képest, hogy mi van a világban egyébként.
Ennek a zenélés életformának, még ha valaki nem is profi, vagy nem egész életen keresztül erre a pályára vetődött, az első néhány hangszeres órától kezdve soha többé nem vagy közönség. És ez idővel, ha például én 6000 koncerttel a hátam mögött, én már nem értem, hogy miért tapsolnak. Nem tudom, hogy hogy lehetnek ennyire képzetlenek, de ez nem negatív, de csak hogy ez ugye mindenképp tágítja azt a minőségérzetet. Hogy lehet, hogy még a 74-ben, amikor anyám hazahozta egyszerre a Kósi János kislemezét, meg a Queen Night Eddie Opera lemezt, ott még nem biztos, hogy annyira éreztem a különbséget, hogy egy házmester szambát énekel a Kósi János, és az is úgy lötyög, vagy pedig a Freddie Mercury elkezd egy olyan dalt, hogy nem tudtam még az igazi különbséget. De nyilván, ahogy az idő megy előre, és az ember gyakorol és fejlődik, onnantól kezdve elveszíti a közönség tudatát.
Ez okozza aztán azt, amit szerintem Feri is, és én is, és minden zenész megélt, hogy milyen szomorú minden párkapcsolatban, amikor a partnerünk rájön, hogy velünk nem lehet koncertre járni. Zenésszel nem lehet koncertre járni, már a felvetése annak, hogy valahova elmegyünk, már az egy olyan vita, esztétikai előadás és rejtett sértődés a részünkről, hogy a zenek, hogy hogyan próbálunk egy koncerten viselkedni, túlzottan néha mozogni, de aztán inkább csak úgy nem. Mindenhonnan, egész életemben ez volt a visszajelzés, hogy basszus, veled nem lehet egy kibaszott koncertre elmenni.
Nagyon boldogan akár veled együtt tartanénk egy ilyen zenésszel hogyan ne és hogyan igen tanácsadó kurzust. 7. éve vagyok együtt a Petrával, most már kezdi tudni, hogy a testbeszédemből, hogy 5 percig, 5 óráig, vagy 5 napig ne kérdezzen arról, hogy most honnan jöttem és mi volt. Ez a milyen volt, mikor jössz haza, tehát vannak olyan rossz kérdések egy zenésznek,
ami a hátte. Nekem ez a kedvencem, amikor erre a kérdésre lépek be a lakásba, hogy hátte.
Az is nagyon szép, de hogy valóban vannak egy idő után olyan különleges, vagy olyan intim dolgok, hogy nem akarom. Lehet, hogy annyira jó volt az egész, hogy úgy sem érted meg, ha hazamegyek, és nem tudok róla beszélni. Eleve a zenét, mint szubjektív-objektív dolgot úgy kezelni, hogy ez most nagyon jó volt, nagyon rossz volt. Lehet, hogy a közönség érezte magát rosszul, én meg nagyon jól. Sok minden előfordulhat, de hogy a Petra most kezd ismerni annyira, hogy meg se kérdezik.
Én Verával egy éve vagyok együtt, de kiderült, hogy talán ha mindent jól csinálunk, akkor talán életünk legfontosabb kapcsolata lesz ez, ezért ennek a súlyát megértve egy ponton elébe mentem ennek a dolognak, és mintha egy rejtett autoimmun betegséget, vagy egy rá is veszélyesen átterjedhető genetikusan hozott gerinc szifiliszt kéne bevallanom, elmondtam neki, hogy most már eléggé ismerjük egymást, és el szeretném mesélni ezt a betegségemet, hogy zene, és hogy ez hogy van, ez ezzel mi jár, mi nem jár, mi nem lesz soha, mi az, amit mindig el kell viselnie, és próbáltam ezt így elmondani, és nagyon szomorú lett, és mondta, hogy de akkor ezek szerint neked ez az egyszerű és fantasztikus dolog, mint nekünk többi embereknek, hogy meghallom, és vidám leszek, és ugrálok, ez ilyen bonyolult, majdnem elsírta magát, hogy ez ennyire bonyolult, hogy neked muszáj hallani benne, hogy igen, de ezt a szűkített akkordot nem te használtad először, és ahogy te használod, ez viszont nem tisztességes, és egyébként ha már ezt használod, akkor nem kéne lekésni, de a basszusba bejöhetett volna, tehát hogy ez nektek ilyen. De
ez nem egy beteges analízis, mert én például néha sajnos eljutottam arra a szintre, hogy azt sem hallgattam, amit játszunk. Ezt bevallom, őszintén nem az emírul ezen a karban történt, azért nyugodjunk meg gyorsan.
Én azt vettem észre, András, azzal, hogy te most tényleg, és ez is olyan jó, hogy mindketten tudjátok is, és meritek is azt csinálni, amiben igazán jól érzitek magatokat, és otthon érzitek magatokat. Ugye, hogy szokták összehasonlítani a, nem tudom, például a televíziózást a színházzal, hogy a színház az mindig ugyanazt más közönségnek, a televíziózás pedig mindig mást ugyanannak a közönségnek. És azt hiszem, hogy az, amiben te is esetleg, nem tudom, én a stand-upban sem találhatod magad igazán otthon, hogy te sem az ember vagy, aki csiszolod az anyagodat, és aztán újra és újra elmondod azt más-más embereknek, hanem te is abban lubickolsz, hogyha mindig valami újat és mindig valami más csinálhat, és a dalfutár szerintem ezért is passzol hozzád nagyon jól.
Szerencsésnek mondhatom magam, engem mindig addig érdekelt valami, amíg nekem is adott valamit. Az adás az nem feltétlenül, vagy kitépett belőlem valamit, vagy amíg megmozgatott. Én sosem lettem a közönség alázatos szolgája, noha nagyon megtanultam tisztességgel dolgozni, és voltak törekvéseim, amikor észrevettem, hogy valamit nem tudok. Én például szerintem kevesen vannak, akik mikor nagyon jól ment a szekerük, akkor én például megkértem az ügynökségemet, hogy küldjön neki esetleg alantasnak tűnő, és talán pénzügyileg sem annyira izgalmas, Haknikba is.
Én küldjenek terepre.
Küldjön falunapra. Én a Hoffer Krisztán megmondhatója, hogy én felhívtam, és azt mondom, hogy figyelj, 3-4 éve bankvezéreknél céges izén angolul nézett tévéműsorban vagyok, menjünk már el, küldjél el Kolbászfesztiválra, mert meg kell pofosztatnom magam, mint egy boxoló, hogy akkor oké, ez megy még, vagy tudom, vagy rendben vagyok. Állom még az ütést, amikor tudod, a harmadik sorból azonnal beszól egy bácsi, hogy volt már, azt láttuk a tévében, nem kell ezt még egyszer mondani, és akkor mihez kezdesz? Hát nyilván ezer ilyen történet van. Szóval engem addig érdekelt mindig valami, amíg ebből a szempontból igazi, ettől nagyon színes volt, és talán van is a karrierem, de az is igaz, hogy egy örök odüsszeljára kényszerít, egy soha véget nem érő útra, egy mindig tovább rohanásra, ami meg nélkülözi azt a fajta igazi szakmabirtoklást és kimunkáltságot, amit például a Feri megélhet a dobolás, tehát egy szakma kapcsán. Nekem nincsen ilyen értelemben szakmám, nekem ez az út a szakmám, ami nem, én azt hiszem, én erre voltam alkalmas. Még csak azt sem mondom, hogy ezt én választottam. Én erre lettem alkalmas.
Neked nincs azért akkora türelmet, tehát te nem biztos, hogy egy évtizedig vagy tovább tartó produkciónak a kicsit felmerülő állandóságát, nem, vagy a monotonizálását, a legnagyobb szellemi lángolás közben is azt mondtad volna, hogy hát én 11-szer nem megyek se a Szigetre,
tudom,
sehova.
Ma tudom, mert a Dalfutár a 10. évadnál jár, és a heti hetesben 10 évig ültem, és abból volt egy pár utolsó év, amikor már volt, hogy csak azért ültem ott, hogy ezt megtanuljam, hogy milyen ott ülni valahol, just is, csak azért is, mert abban is van valami. De tény, hogy nem ilyen vagyok. Egyszer a Kornélt megkérdeztem, hogy itt kiszakadt belőlem, mert a Kornél hazafele mellett a buszba is gyakorolt sokszor. És így megkérdeztem tőle, hogy hogy tudsz ennyit gyakorolni? És gyerekkorodban is tudtál? És egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy amikor elkezdett trombitálni, mit tudom én, 9 évesen, akkor ő azt hitte, hogy a gyakorlás is trombitálás. És ő most is azt hiszi.
Ó, de jó.
Hogy az a trombitálás, az ugyanúgy a trombitálás, hogy gyakorol. És hogy ő, neki ez soha nem volt kettő, hogy most gyakorolni kell, és aztán majd trombitálhatunk. Ő már trombitálhat, érezte a gyakorláskor. És azt is mondta a Kornél, és ezzel nagyon egyetértek, hogy nem tudni, hogy mi a tehetség, de itt kezdődik, amikor valaki ezt érzi valami iránt. Ezért én azt gondolom, hogy én nem voltam, vagy vagyok elég tehetséges egy dologhoz, hiszen ha lettem volna, akkor megmaradtam volna abban.
Hú, de érdekes.
De ez nem baj, ezért mondom, hogy én egy utazó vagyok, mert elvekhez, szándékokhoz, értékekhez vagyok ragaszkodó, és így meg egy csomó színes dolgot csináltam, és azt hiszem, ilyen emberek is kellenek, meg olyan emberek is kellenek az előadói piacon is.
De például hogy állsz ennek az egyensúlyával, hogy azért csak kibújt a szög, és Ferivel azért mentek azért egy kicsit megkóstolni ezt a gitáros.
Én úgy vagyok, én zenésznek semmiképp se tartom magam, meg egy közel sem, tehát hogy nekem nincs meg hozzá az a
mindig
fajta.
Mindig a Rolling Stones együttest hozom példának, talán szakmailag bizonyos szempontból a világ egyik legrosszabb zenekara, de mint csapat együtt. Aha. Ez nem szakmai kritérium, aha, hogy most milyen zenésznek tartod magad.
Nagyon, tehát velük hármójukkal nagyon élvezem.
De te meg tudsz itt állni, nyilvánvalóan több okból, hogy ebből ne legyen egy ilyen trió, és mehetnénk csak zene.
Hát mindig mérlegelem a jutalmakat és az áldozatokat. És ha valaminek valamiért túl nagy áldozatot kell hozni, vagy valamiből eltűnik a jutalom, akkor az onnantól kezdve nem jó. És nagyon, ezt a kettőt hozom.
Nagyon-nagyon jót mondtál. Én ezért mondtam, szoktam mondani, nem ismerem a mai metódusokat, a mai célokat, a mai fiatalok fejében a jövőképet, de amint én végigcsináltam, igazi önpusztító módon, de vakon lázasan hittem, éjszaka, kocsiban aludva, elválva, kidobva, boldogan, segítséget elfogadva, stb. nagyon kevés embernek javaslom ezt a szakmát, aki például, az Andris például nem tud egyedül lenni. Hiszt is, ezért nem tudom, engem szeretnek-e az élet, még vár-e tőlem valamit, vagy már magam, tehát hogy neki vannak nagy hullámai, ő például nem nagyon sokat tud egyedül lenni. Én elképesztően évtizedet is tudok magam mögött, hogy annyira a zenei fókusz, hogy tudtam, hogy nem fér bele nekem egy kapcsolat. Nem álltatok senkit, én se vagyok regész. Persze nyilván ez család. Tehát
hát ennek nem szerintem van egy sokkal egyszerűbb oka. Egyszerűen kérlek, nem kapcsolatbarát a hangszered. Ugye mi gitárosok, zongorások, mi tudunk andalítóan egy lánynak egy dalt játszani este. Igen. Ha te most hazamész,
kedves, és azt mondod a Petrának,
hogy ezt rád gondolva írtam. Hajnali egykor nem fog örülni.
Nagyon-nagyon régi megjegyzésem, és ha valaki ezt látja, és rám gondol, dob szerenád. Tehát egy ilyen szolgáltatást szeretnék, egy régi kis terrautón finoman, éjjel kettőkor Békás megyen, a kompatibilis helyek.
Garantáltan felkavarja az állóvizet.
Megáll az a 30 éves dízel Toyota.
Hiszen ne felejtsük el a koromat, hogy ez már 1975-ben történt, a Tatabányai Bányás zenekar május 1-én zenés ébresztőket játszott, egy ilyen szénporral letakarított teherautón, és a lakosságot úgy gondolta az akkori szocializmus, hogy őket vidáman kell ébreszteni fúvos zenével. 6-kor. Tehát ez egy visszatérő gyakorlat volt.
A fáradt bányászt, aki végre alhatott a szabad napján.
Az is ilyen lakótelepeken, és az úgy visszhangzott, hogy az egész pokol volt, és én 11 évesen azt hittem, hát ez még nem a Wembley, de mindegy, ezt kibírom, most kapok teját, dobáltak le tojást, zsírt, kenyeret, mindent. De dob szerenát, tehát hogy ez valóban.
Ez sok minden megmagyaráz
vele. Én szeretem azt, hogy ha magunkon keresztül magunkat egy kicsit kívülről látva valami általánosabb érvényről is beszélünk. Engem ez a beszélgetés önmagában nem érdekelne, csak azért, hogy elmeséljem, hogy én velem mi van, és hogy van. De az, amit most talán ebből, ahogy a Feri mesél rólam, ahogy én mesélek arról, hogy hogy látom a Ferit, ez szerintem nagyon érdekes, hogy milyen típusú emberek vannak, és kinek mi való. Én világ életemben magammal harcoló pszichésen ebben az egész ügyben, hogy színpad, pszichésen résztvevő voltam. És vannak szakemberebb típusú, katonább típusú emberek, a Feri inkább ilyen, és nagyon érdekes, mert ilyen szemmel nézve a popzeneipart, és ez a közönségnek is nagyon tanulságos, mert ma egy picit a social media azt tanítja, hogy a like, nem like, szeretem, gyűlölöm skálán lehet mozdulni és viszonyulni ezekhez az emberekhez a szórakoztatóiparban. Közben, és a magyar kultúra különösen gyenge a megértés nevű kifejezésben. Szerintem minket, ilyen idősebb palikat azért érdemes hallgatni, mert a világ nem lesz soha többet olyan, mint amiből mi még láttunk, viszont előtte 30-40 ezer évig olyan volt. És ha valakit ez érdekel, akkor szerintem ez nagyon tanulságos.
Itt az utolsó esély.
Úgyhogy csajok, aki még akar valamit, az a bácsit keresi. Igen,
még felszerelést vállalok.
Én lassan le kell kerekíteni a beszélgetést.
Bocsánat. Ami sokkal lendületesebb lett volna, és több idő lett volna rá, ha nem vagy itt, és nem kérdezgetsz állandóan.
Igen. Egyébként örültem, hogy mennyire jól, csodálatosan el voltatok itt nélkülem is.
Annyit viszont utoljára hadd kérdezzünk meg, mert maximálisan belét folytottunk minden lehetőséget. Végül eljutottál az ismeretekhez képest. Valamikor láthattunk olyan Emiről lesz koncerten?
Rengeteg Emiről. Én a Tabánt úgy vártam mindig.
Nem, bocsánat, 2005-től kérdezem, amikor már én is voltam.
Szerintem igen. Téged akkor még nem ismertelek, és nem a dobost is,
figyeltem. Nem a név miatt, de a legendás régi zöld párdon, A38.
Zöld párdon megvolt, A38
tehát,
nem, mert
valamelyiken az valamelyiken
ott voltam.
Ez így szép.
Nagy. De jó, ez így nagyon
ott
jó
voltam, esik. És András, nem tudom, emlékszel-e, 2006-ban a Gresham Palotában, augusztus 20-án volt egy olyan céges fellépés, hogy nem tudom én milyen nagy pucparádé keretében a résztvevők majd az erkéről nézik meg az augusztus 20-ai tűzijátékot, ott te voltál a műsorvezető, én ifjú stand-uposként, aki akkor 2 éve stand-upoltam, felléptem céges rendezvényen, ott ültünk öltönyben valami külön szobában, vártunk a sorunkra, beszélgettünk, én aztán kimentem a tűzijátékot megnézni a feleségemmel, nem maradtam ott, az a tűzijáték volt az, amikor irgalmatlan vihar volt, és mindent elvert, és emberek sikoltva rohantak be.
Tudom, én akkor a Tihanyban a kompon voltam kocsival.
Ügyes.
Abban na, az órában.
Ez alatt Hajós András a Gresham palotában vezetett visot. És de még ott a vihar előtt ültünk, és beszélgettünk, és te, én akkor ott 28 éves stand-uposként, te akkor ott nem tudom, 37 éves művészként, zenészként, stand-uposként, és adtál akkor nekem egy nagyon jó tanácsot.
Ajaj.
És nem tudom, mi emlékszel, hogy mi volt.
Bár biztos, hogy nem emlékszem. Egyre emlékszem, amit a Dombinak mondtam, mert ő sértődötten valahányszor találkozunk, ezt elmondja, hogy én azt mondtam neki, hogy hagyja abba. És én minden egyes alkalom, amikor ezt elmeséli, akkor azt mondom neki, ez már menetrendszerű, de hát Dombika, hát igazán, hát látod, hogy jót mondtam, és akkor megint megsértődik egy évre. Szóval nem, ezen kívül nem emlékszem semmire.
Kézzed, hogy én sem emlékszem. És a pillanatra emlékszem, és a nagy Hajós András nekem ifjú pályakezdőnek átad valamit az életéből, amiről fogalmam sincs.
Ez a Ferit véletlenül se hív fel, a Ferit véletlenül se hív fel, biztos.
Igen. Úgyhogy köszönöm.
Így jó ez.
Igen. De köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és betekintést engedtetek ebbe a barátságba, és olyan jó látni tényleg, hogy nem találkoztatok már mióta is mégis.
Igen, ez nagyszerű. Nagyon köszönöm, hogy olajozod a barátságunkat, mert én most ebben is természetesen megbocsátó elengedő vagyok, mert amíg látom hétfőnként függőként én is a Dalfutárt, akkor tudom, hogy igazoltam van távol, ugye? De majd, hogyha a pornó világából úgy kell
utána mennem. Ha mégis lesz egy ilyen kiszivárgott videó.
Igen, tehát, hogy ott kell rákeresnem, akkor legalább egy művészt.
Erika Brancs néven szeretnék pornózni.
Csak jegyezzem meg. És Ferinek volt egy házi feladata. Kértem, hogy mondjon 3 állítást rólad, amiből 2, hoppá, a moly lepkéket.
Jöttek a molyok.
Ide is
ott van. Itt repked egy moly előttünk, valószínűleg.
Jézus. Szóval Ferinek volt ilyen egy házi feladat, hogy mondjon 3 igaz állításról, amiből 2 igaz, 1 hamis.
És nekem miért nem volt ilyen, hogy én mondjak róla?
Te is mondhatsz róla, ha is spontán eszedbe jut.
Na jó, akkor ez egy ilyen challenge, egy játék, egy ilyen formátum
így
elem, egy
szegmens. Formátum elem, amit nekem,
igen, nekem is gondolkodnom kell, meg össze kell raknom. Ez most úgy működik, ha én ezeket mondom, akkor ezt később majd visszaírják neked.
Hát egyrészt kérem a hallgatókat, hogy írják meg kommentben, másrészt pedig, ha ebből lesz videó, akkor az a Duma TV-re fog felkerülni. A Duma színezek a saját kis streaming oldalára, és akkor ott lesz majd esetleg látható, hallható csak a válasz.
Nem is a... Ja, értem. Tehát akkor
tehát igen, tehát én megpróbálom majd kitalálni, és ti elmondjátok, hogy...
Igen, mondjuk pont annyira régen történt mindent, hogy egy kicsit össze kell kanalazni a fejemben, de akkor azt hiszem, igen, az első...
Milyen jó, hogy előre szóltam.
joggal méltán népszerű és legendás dal a Hello Tourist, ami ugye egy ikonikus dala volt, ott azt hiszem a szövegíró is te vagy.
Közösen a Gyurival.
De viszont igen. Én úgy tudom, én ennek a történetére úgy emlékszem, hogy emiatt lett majdnem japán feleséged, mert akkoriban munkakereső voltál, egy önkormányzattól eljöttél, és azt hiszem fölkértek vagy a Dohány utcai, vagy valami kisebb zsinagógába egy ilyen nyári turist guide-nak, tehát hogy vezessél, vagy tájékoztassál ezeket turistákat, és valami őrületes japán lánycsoport oda ment, hogy tájékozódjanak, vagy hogy vezessd őket a városba, és ebből az indítatásból úgy tudom, hogy gitár nálad mindig, előkaptad, és gyakorlatilag annyira jól sikerült ez az improvizáció, hogy utána mondtad a Gyurinak, hogy ez ebből legyen dal. És én már ebbe a legendába bele születtem, mert nekem ezt már meg kellett tanulnom gyakorlatilag.
Kérdés tehát, hogy ez igaz-e vagy sem.
Igen.
Én erre emlékeztem hosszan. Volt egy olyan, hogy...
Minden, ha most mondanék én egyet a Feriről. Mondják,
szuper.
Meséltünk arról, hogy egy ilyen nyársatnyeltnek szánt castingot hogyan rendeztünk ahhoz, hogy a Feri a dobosunk legyen, akit ugye láttunk a szigeten dobolni. Nagyon egyszerű, eldöntendő kérdést teszek fel. Vajon, amikor Kisvári Ferencet felvettük dobolni az Emilule zenekarban dobosnak, akkor volt-e Kisvári Ferencnek dobja, vagy nem?
Azt a mindenit.
Úgyhogy igen, ezt majd megválaszolja.
Mi a másik állítás?
Igaz vagy hamis?
Igen. Mi a másik állításod, Ferenc?
Nem mehetnénk inkább ebédelni ezt.
De mennyire érdekes. Ahogy,
De figyelj, ennyiben is hagyhatjuk. Tehát mondhatjuk ezt, hogy akkor vajon Hajós András
tényleg... Még egyet elmondok, és aztán erre is reagálnak. Az Andris, amikor elkezdődött a egy-két is nagyon ismert dala lett az Emiruleznek, akkor ő divatos zeneszerző is lett, tehát keresték dalok kapcsán. És az Emilio megkereste, hogy hát nekem is kéne dal, mert jókat írsz, és az Andris gyorsan lejegyzetelte a dalt, kiírt a CD-re, mert akkor még inkább a CD-s formátum volt a nyerő, de a gitáros barátunknak, az Emiruleszben, Brúzsa Gabinak adta gyorsan oda, hogy figyelj, küldd el, vidd el az Emiliónak, te tudod, hogy hol van, valamit írjál rá, mert én csak a demót fölvettem rá, jó. És a Gábor barátunk azt írta rá, hogy te hagytál el, nem én engem. És ez eljutott az Emilióhoz, aki viszont, és ez a kérdés, hogy ez így történt, vagy nem, hogy visszahívott, hogy hát ez óriási dalcím, hát ez nagyon jó.
De még prozódiailag is milyen jó. Tehát ez minden.
Igen,
ez
és hát ráadásul azért van ugye a mostanra őrült mértékben felszaporodott ilyen kis cigány popzenének, azért vannak olyan mondatai, szövevény, fordulatai, hogy gyakorlatilag nem is tűnik fel.
Hogy, és te se hát tudod, hogy mi lett ezzel a dallal, Feri?
Nem, szerintem, hát elképzelhető, hogy a dal valamerre elindult, csak aztán vagy még szóltak lehet, neki, hogy ez a saját... szöveg, ezt olvassa el ezt a szöveget, hogy mit írt.
De az is lehet, hogy évekkel később a saját repertoárunk valamelyik részébe bekerült. Tényleg nem emlékszem már, hogy az a dal mi volt, hogy ezt valahol az akkordmenetet aztán később felhasználja az ember. Egy zenésznek, ha talál egy jó akkordmenetet, az olyan, mint a nem tudom, mint a Rémus bácsinak, vagy a Mekkeleknek, vagy egy ilyen öreg garázs mögött vasdarabokat felhalmazó nagypapának, hogy jó, jó lesz ez még valami, ezt nem dobjuk ki, szépen össze van hegesztve ez a kis sorok, majd én ezt berakom egy WC-be, vagy egy kerti zuhanyzóba.
Ezt olyan professzionálisan csinált az aktív másfél-két év alatt, amikor két fesztivál szezont végig turnéztunk, hogy volt tekerülantos népzenei falusi villanygenerátor népdal, tehát hogy a tekerülanttal
nagyon jó tekerülant hangom.
És közben mutatta, hogy a tekerülanttal a falut hogy látták el árammal, vagy éppen X-faktor cikiző tucat pop, vagy éppen mit tudom én, szerelmes béna udvar, Bigin. Tehát az Andris nagyon jó ötleteket adott, csak mi meg ott voltunk mögötte, és pillanat alatt presszó, metál, vérhörcsög, vagy sakál zenekarrá váltunk, majd jó, most pedig hallgassák meg, és jött a következő dal.
Egyet szóval magunkról azért merek
nem,
a végén.
Nem öncélú skizofrén volt.
Egy szerénytelenséget megengedek magunknak így utólag. Mi annyi ösztönösen, véletlenül, zseniálisan összeállt ilyen pillanatot dobtunk ki, amiből szerintem három másik zenekar tudott volna csinálni egy karriert.
Hát én minden esetre egykori Emirulesz közönségként is annak a 22-3 éves srácnak a nevében is köszönöm szépen az akkori élményeket, és ezt a rengeteg nagyvonalúan elénk görgetett gyöngyszemet.
És emlékszem rád, onnan néztelek föntről, és azt mondtam, hogy ez a ebből a sázba lesz, ebből lesz.
Igen, hát azt mondtál, és én akkor tudom, azt hiszem, akkor igen, egy ilyen furcsa.
Ha láttatok is, akkor is azt gondoltátok, hogy mit keres egy ilyen jó csaj, egy ilyen fostalicska mellett, az embernek mindig ez a benyomás.
Emlékszem rá, hogy a Békéscsabai vonatról levettem, hogy egy eBay-ről hozott cintányért, és aznap azt úgy tudom, mert mondtad, hogy az András karrier lesz.
Te arra emlékszel, amikor pont a Hello Tourist-ba én rászoktam egy időben arra, hogy kolompolni fogok. Elviselhetetlenül hangosan kolompoltam, és a Feri egyszer koncert közben lerakta a dobverőt, előre jött, kivette a kezemből a kolompot, rám se nézett, nem mondott semmit, csak mint egy rossz szülő. Elég volt ebből, és visszajött. Így ütöttem bele a mikrofonba, totálisan beszívva, ritmust elveszítve, és arra emlékszel, de akár ez lehet, hogy igaz-e ez a történet, hogy egyszer volt egy olyan koncert, ami úgy kezdődött el, hogy én éppen egy sült húst és egy sült paprikát egy ilyen fesztivál grillpultnál tömtem a számba boldogan, amikor a mikrofonba Hegyi Gyuri elkezdett a színpadról beszélni, hogy felhívjuk az Emiruleszt zenekar énekesének a figyelmét, hogy 11. perce megy a koncert, ahol ő az énekes. Nagyon szeretnénk a zenekar nevébe kérni, hogy jelenjen meg, mert eljátszik állunk itt meg minden, de hát mégiscsak, és akkor hirtelen lenyeltem mindent, ami a számba volt, és rohantam fel a színpadra, és pont egyébként az általad említett Lány, aki csak derékig látszik című számban, ami egy nagyon érzelmes szám, észleltem azt a tényt, hogy az a sült paprika az egybe lett lenyelve, és nem lett eldöntve, hogy az lemegye teljesen, vagy akkor kijön-e teljesen, de hogy az ott van úgy végig, körülbelül a gégémtől, a gyomorszája még ott lefeküdt várni, hogy mi legyen a sorsa. És én nem felejtem el soha a Feri arcát, volt a dalban egy pont, ahol tudtam, hogy lehet egy szünetnyi időm, amikor egy nagyon érzelmes dal, amiben egyáltalán nem illett volna bele semmi undorítóskodás, és ott egy picit egy ilyen elforduló Jászai Mari díjtól megijedő arccal hátra néztem, és a Feri ezen érzelmes szám közben arcát soha nem felejtem el, hogy én miért nézek hátra, 30 tized másodperc alatt miért nyúlok a számba, és miért dobok egy teljes sült paprikát rá az ő lábdob bőrére, majd fordulok vissza, és folytatom a közönség földet. Figyeltem lát, ki csak derékig látszik, de már addigra egy sült paprika folyik
igen,
le a dobbőre.
A dobolás jutalma és büntetése, hogy én mindent látok. Tehát ott hátul, ott nincs kegyelem, de ezt is azért tudtam megbocsátani neked, mert miután így egybe lenyelve a fesztivál teljes csomagot, már túl voltunk azon, hogy viszont ti zavartalanul játszottatok egy budaörsi kollégiumban koncertet, míg én egy nagyon kedves, aranyos, kémikus lánnyal az alaksorban elvesztem, és arra jöttem föl, hogy egész jó az a koncert, már megy, csak én vagyok a dobos.
Tehát, hogy csak üres.
Voltak ilyen történetek, ami miatt valóban fejlődött, csiszolódott a barátság, és hát sok más egyéb történet.
Örülök, hogy ennyi.
És utána jön a halál, de erről már...
Meddig kell még élni?
Podcastben.
Meddig kell még élni, Hajós András örökbecsi hajnali busz?
Mert látom András arcát, ahogy eljött történet, ezt fölteszi ezt.
De mondom, ugyanúgy szállt ki a buszból. Meddig kell még élni, mint ahogy a... Itt a izébe, a izé.
Okay. Köszönöm szépen Hajós Andrásnak és utolsó barátjának, Kisvári Ferencnek.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük
a meghívást.
Ez volt a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel. A vendégeim állításaival kapcsolatos tippjeidet kommentben várom, a teljes adást pedig beleértve a megoldást is a dumatv.hu-n tudod megnézni. Találkozunk egy hét múlva. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.